Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból: Szabó előtt története kezdődhetne akár az űrmösi lelkészi szolgálata első napjával 2007-ben. Első önálló lelkészi megbízatása sok aggodalommal és bizonytalansággal indult. A megerősítést a gyülekezet megelőlegezett bizalmában és szeretetében találta és találja meg. De kezdődhetne a története a lelkészi válás folyamatával, a döntéshozatallal, a tanulással, a kétségekkel, az élményekkel, amelyek mind-mind alakították gondolatait és az érzéseit. Kezdődhetne az élete kezdetével is, a családi hangulattal és a gyermekkor mindenféle hatásával, és kezdődhetne az ősökkel, a lelkészi, a tanítói pályán szolgáló anyákkal és apákkal, akik jövevényekként hirdették a tudás és a szeretet örömhírét, összhangját mindenhol Erdélyben. Őt idézve, sok kezdet volt, és még más kezdetek is várnak ránk, ebben bízom. Témánk: gyülekezetek közötti összhang. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában Szabó előtt unitárius lelkészt. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, hogy ide utazott, és hogy itt van velünk élőben a Rádió 4-es stúdiójában.
Isten áldja! Köszönöm szépen a köszöntést! Köszöntöm a szerkesztő urat, a szerkesztőséget, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Kiemelten köszöntöm az űrmösi unitárisokat, az űrmösieket, felekezettől függetlenül, akik hallgatják ezt a műsort, és ugyanakkor a székelykeresztúri unitáriusokat is, illetve a székelykeresztúriakat, akik még csak most ismerkedünk, akikkel csak most ismerkedünk, és tulajdonképpen ennek a műsornak a címe az Összhang, úgy valójában mindig ezt keressük folyton. Van, amiben megvan az összhang az életünkben, és van, amiben hiányzik, amin dolgozni kell, és így van ez a gyülekezetek között is. Én azért is megköszönöm ezt a meghívást, mert minden ilyen meghívás a maga témájával, kérdéseivel arra ösztönzi az embert, hogy másképpen is megvizsgálja az életét, a munkáját, a szolgálatát, és valójában ezt az összhangot a gyülekezetek között, ezt a kérdést már régóta tárgyaljuk lelkészekként, egyházi vezetőként, hogy mi is az összekapcsolódási pont a különböző gyülekezetek között. Beszélünk nagyon sokat arról, hogy a gyülekezeteink önálló, autonóm szervezetek, amelyek a maguk hatáskörébe a saját dolgaikról döntenek, de érezzük azt is, hogy ez azért nem teljes különállás, hanem mégiscsak kell legyen, és van is összhang, amin még kell dolgozni, valahogy úgy, mint egy kórus soraiban, ahol nincs olyan, hogy tökéletesen megvan az összhang. Van valami összhang, és akkor sokat kell gyakorolni, hogy a hangok a helyükre kerüljenek, és meglegyen. Én ezért is köszönöm, hogy erről közösen gondolkozhatunk, beszélgethetünk, mert ez egy nagyon nagy feladat, ami a mi egyházunk, az unitárius egyház előtt áll, de nem csak az unitárius egyház előtt, hanem én hiszem azt, hogy más egyházak előtt, vagy intézményeink előtt, hogy egymás között az összhangot megtaláljuk.
Mi köszönjük, hogy itt van, mi köszönjük, hogy eljött és hogy ide utazott, de kezdjünk a legegyszerűbb kérdéssel. Mit kell tudni Szabó előtt unitárius lelkészről? Indítsuk innen a mai beszélgetésünket, a mai összhangot.
Hát Tehát, hogy mit kell tudjunk, én különbözőképpen tudom elképzelni ezt a bemutatkozást, ugye, hogy elkezdődött itt a köszöntés során is, hogy visszafele menve az időbe, meghatározó dolgok az életemben azok voltak, hogy Kolozsváron születtem, az életem legnagyobb részét gyerekkoromnak, fiatalkoromnak ott éltem le, és nem csak Kolozsvár, hanem a családi és a szélesebb közösségnek a hatása az, azt még most is időnként fedezek fel dolgokat, hogy miért, mi miért van. Tehát nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy minek mire van hatása, de ez biztos, hogy ez egy nagyon fontos dolog, az elindulása a kolozsvári létből, és akkor kicsit olyan egyenes út vezetett engem a teológiára, a lelkészi szolgálat fele. 2 évig Székelyudvarhelyen voltam segédlelkész, és akkor az azt követő 15 évben 2007-től eddig az évig Ürmösön végeztem a lelkészi szolgálatot. Van egy szép családom, amelynek a körében nagyon-nagyon jól érzem magam. Tulajdonképpen a szolgálatnak is a részei folyamatosan segítők, támogatók, feleségem és 2 gyermekem, akikkel együtt jártuk az utat az ürmösi szolgálatban, és együtt keresjük a helyünket most az új helyzetben is.
Lelkész úr, röviden azt is elmondhatná, hogy mivel engedték útra a szülei, mit tartogatott önnek az a mesebeli tarisznya, illetve mi volt még a hamuban sült pogácsa mellett?
Hát nem tudom ma a teljességgel elmondani, mert valahogy úgy van, hogy a tarisznya az ott van a vándornak a vállán, és megy, és amikor szüksége van valamire, akkor benyúl, ott van az a valami, amire szüksége van, vagy nincs ott. Én eddig nyúltam be, és találtam ott dolgokat. Biztos, hogy még van olyasmi is, amire nem volt szükségem, de ott lapul. Én, ahogy elgondolkozom ezen a kérdésen, az jut eszembe, hogy például az a természetesség, amit akkor fiatalkoromban, gyerekkoromban nem fogalmaztam meg magamnak, hogy milyen természetes dolog az, hogy tanulni kell, vagy milyen természetes dolog az, hogy olvasni kell, vagy nem is annyira, hogy olvasni kell, hanem a könyvek azok jó dolgok, tényleg nem csak közhelyszerűen, hogy az embernek jó barátja a könyv, az olvasás, az egy természetes dolog volt, mert láttam a családomban, hogy ez így zajlott, és én is természetesen elkezdtem. Ugyanígy az iskola iránti viszonyulás is ez volt a családban. Természetes volt, hogy kell tanulni, természetes volt, hogy a tanároknak, tanítóknak a tisztelet jár. Én ezt nem kellett magamtól kitaláljam, hanem ez ott volt a családi légkörben. Ugyanakkor, amit még úgy érzem, hogy onnan hoztam magammal, és hogy mondjam, a boldogság esélyemet növeli, az, hogy én nem mondom, hogy nem foglalkoztak az anyagi dolgokkal a családomban, de az világos volt, hogy a boldogságnak nem ez a kulcsa, tehát kell egyfajta anyagi biztonság, de hogy a boldogság az annál valamivel bonyolultabb, és más utakon is fontos ezt keresni, és ezt se kellett én felismerjem, mert ez ott volt a családi hangulatban. Én ezt látom, hogy ez az, ami ott van a tarisznyában, ami úgy 40 éves korában az ember rájön, hogy jaj, hát ezt én azért tudtam mindig így, mert én így láttam a szüleimnél, nagyszüleimnél. Persze vannak olyan dolgok is, amik ott voltak a tarisznyában, de én nem akartam magammal vinni tovább, amiben próbáltam másképp élni, vagy próbálok másképp élni, de ezekért a kincsekért, vagy ezekért az útmutatásokért mindenképpen hálás vagyok.
Mit jelentett önnek Kolozsvár, és hogyan látja ma ezt a várost?
Nagyon ritkán járok most már Kolozsvárra. Egy időben, mivel az egyházi főhatóságnak a gyűlései voltak, ott voltak, akkor gyakrabban mentünk, aztán a járvány ideje alatt a világhálós útra terelődtek ezek a gyűlések. Nem kívánkozom azért, mert hatalmasat változott 20 év alatt a város. Én nem azt mondom, hogy rossz irányba változott, tehát egy növi ki magát, úgy tűnik, hogy egy európai szintű várossá, de nem az a város, ami valahogy a népdalokban is valami visszatér az ember a hazájába, alig várja, hogy hazaérjen, és akkor ott minden más, nem olyan. Mert valószínűleg én sem vagyok olyan, mint amikor elindultam. Akkor egy sokkal kisebb léptékű, csendesebb város volt aránylag a mostanihoz képest, ahol elengedtek, mint gyermekeket bizalommal a belváros utcáin, vagy a közeli játszóterekre, vagy futballpályákra, és ugyanakkor nekünk a Kolozsvár mindig a belvárost jelentette, az unitárius templom és a kollégium körüli tereket, a várfalakon belüli tereket. Amikor kikeveredtünk a negyedekbe az osztálytársakhoz, akkor ott mindig idegenség volt, ami ott fogadott. Onnan is jöttek osztálytársaim, érdekes volt látni a különbségeket, nem értékbeli, hogy mi jobbak voltunk, hanem egész egyszerűen a másféle gondolkodást és a másféle világot. Ezt jelentette az iskolát, a templomot, a kolozsvári magyarságot. Ma már más, el is szakadtak bizonyos szálak már Kolozsvárral, azok a barátok, akik ott vannak, kevéssel maradtak meg azok a szálak, mert a távolság az döntő volt. De az elindulásban biztos, hogy a szellemi-lelki fejlődésben sokat jelentett.
Mindenki életében nagy kérdés az, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Van, aki tanító akar lenni, van, aki színész akar lenni, van, aki orvos, és még sorolhatnánk a szakmánkat. De ön miért lett épp lelkész?
Valójában ez is egy kicsit olyan természetesen jött, mint sok minden más. A édesapám lelkész, édesanyám felül a felmenők között több lelkész is volt. Úgy mi az egyházban éltünk a családként is, nagyon sokszor a családi asztalnál és az ünnepi beszélgetéseknél is az egyház volt a téma. Sokszor mondom, hogy voltak olyan alkalmak, amikor leültek a családtagok, emlékszem, én gyerekként füleltem, vagy játék közben hallottam, hogy megegyeztek, hogy akkor most nem beszélünk az egyházról, és akkor 5 perc múlva már nyakig benne voltak az egyház ügyeibe, tehát nem tudtak másról beszélni, annyira az övék volt. Tehát most a beszélgetést úgy kell érteni, hogy aggódtak, féltették, tehát szeretve emlegették az egyházat. Nem csak megélhetési lehetőséget láttak az egyházi közösségben, hanem egy örökséget, amit kell gyarapítani és kell szolgálni. És akkor ez nekem, mivel nekem a beszéd, a szavalás, a közszereplés gyerekkoromban már jobban ment, mint a testvéremnek, akkor ez úgy egy kicsit egy ilyen, nem akarom mondani, hogy kényszer, hanem ilyen hatás ért, hogy hát akkor valakinek kell ezt a családi hagyományt vinni tovább, és nekem ez tulajdonképpen meg is tetszett, ez az út. Igaz, hogy a teológiai évek alatt megfogalmazott egy félelem, hogy vajon ezt tényleg én akartam, ott volt is egy megtorpanás, amikor egyet szünetet vettem és gondolkodtam, de talán akkor volt az én döntésem, hogy akkor mégis ezt a szolgálatot választom, és most így visszanézve én hálás vagyok, hogy így döntöttem, vagy örvendek, nem bántam egyáltalán meg.
Konkrétan, mennyire határozta meg a mindennapjait, tehát a mindennapjait és a pályafutását az, hogy a családjában még voltak lelkészek és egyházi vezetők?
Hát meghatározta, tehát egyértelműen meghatározta, azért, mert láttam egy pozitív példát, azt láttam, hogy persze, hogy voltak gondok, vagy sokszor nehézségekről beszéltek az egyházi létben, vagy egyház szolgálatában álló emberekként, de alapvetően azt láttam, hogy mégiscsak ez egy közösség, ami több, mint egy munkaközösség, egy lelki közösség, ahol nem azt jelenti, hogy tökéletesek az emberek, vagy az emberi kapcsolatok, de mégis van a munkaközösségnek, vagy a munkának egy töblete, ami a vallásos gondolkodást illeti. Az, hogy mit jelentett számomra lelkészként, hogy a családomban az egyház nagyon fontos szerepet játszott, vagy a vallás, ebben van előny is és hátrány is. Az előnyt abban látom, hogy egy olyan nyelvezetet beszéltünk, amit én nem kellett megtanuljak, mert abba belenőttünk. A hátrány viszont az, hogy nekem elég nehéz azt, vagy nehéz volt talán most már nem annyira kezdtem erre ezen sokat gondolkozni és megérteni bizonyos motivációkat, de hogy nehéz azt megérteni, hogy valaki miért nem akar egyházi közösségbe tartozni, vagy valaki, ha oda tartozik, miért nem akar részt venni, vagy meghallani azokat a kívülről, vagy a peremről érkező bírálatokat, amik nem belülről szólalnak meg, hanem lehet, hogy valamit nem jól látnak, vagy valamit igenis jól látnak, éppen azért, mert a körön kívül vannak, és kellett egy néhány év tapasztalat, bölcsesség, hogy rájöjjek arra, hogy mit lehet ebből hasznosítani, milyen jó dolog az, amikor az embert és a közösséget is éri egy bírálat, és akkor egy kicsit mérlegre tenni, hogy abból mi az, amit el kell utasítsunk, de bizonyára vannak dolgok, amiket el kell fogadjunk, és akkor örülnünk kell, hogy ezekből tudunk javulni, vagy tudunk megújulni.
Mindennek rendelt ideje van, és mindenki tartozik valahova. Érdekel, hogy mit keresett egy lelkész esperes a Brassó megyei Ürmösön, mit jelentett önnek ez a vidék, és milyeneknek tartja, látja az ottaniakat?
Amikor nekem a 2 év székelyudvarhelyi segédlelkészség lejárt, akkor ott voltunk Kolozsváron, az akkori püspök úr dr. Szabó Árpád behívott az irodájába, leültetett, és azt mondta, hogy nagyon értékelte azt a szolgálatot, amit segédlelkészként udvarhelyen elvégeztem, és ezeknek a fényében én megérdemlem azt, hogy az ürmösi gyülekezetnek a lelkésze legyek, és én akarom-e vagy sem. És akkor hát nekem az nem mondott semmit az ürmösi gyülekezet. Hallottam hírét, tudtam, hogy egy különleges pontja az egyházunknak, de nem jártam soha ott, nem tudtam, hogy merre nyílik az ajtó, és akkor oda költöztem, akkor egyedül voltam. Egy kicsit itt a bevezetőbe tettél is rá utalást, hogy egy picit úgy meg is illetődtem, vagy nem tudtam, hogy melyik irányból kell elkezdeni. Meg is ijedtem, vagy megtalálom a helyemet, és akkor ahogy teltek a hónapok, évek, ahogy megismertem a gyülekezet tagjait, a falu lakóit, függetlenül attól, hogy milyen vallásúak vagy nemzetiségűek voltak, úgy egy olyan 10 évvel később azt mondtam magamban, hogy most már értem, hogy mire mondta akkor a püspök úr, hogy én megérdemlem azt, hogy oda kerüljek, vagy egy ilyen megtiszteltetésként beszélt, mert valóban csodálatos éveket és tapasztalatokat szereztem abban a gyülekezetben. Rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik támogattak, akik értékelték a munkámat. Sokszor megtapasztaltam azt, hogy voltak feszült pillanatok, és még csodálatosabb, amikor azok után újra azt tudjuk mondani, hogy megyünk tovább, és ez természetes, hogy vannak ezek a pillanatok, de én is azért vagyok, és a gyülekezet vezetői is azért vannak, hogy egy jó ügyet szolgáljunk. Ezek mind olyan élmények voltak, amiket nem lehet elfelejteni, vagy kitörölni. Nem lehet azt mondani, hogy mintha nem történt volna meg. Én itt pünkösd után teszek arra utalást, hogy a pünkösdre készülésben éppen ez volt az én egyik gondolatom, hogy a tanítványok lehet, hogy vissza akartak egy adott pillanatba térni Jézus halála után, hogy felejtsék el az egészet, de nem tehették meg, hogy úgy tegyenek, mint hogyha nem találkoztak volna Jézussal. Na, valahogy én így érzem most, hogy ugyan lezárult az az időszak, de nem, én azt sose tudom azt mondani, hogy az el van felejtve, vagy nem részem, mert az a 15 év, amit én ott eltöltöttem, az részem, és ez egy jó dolog, én ezért hálás vagyok.
Egy beszélgetésünk alkalmával ezt mondta: életemben sok kezdet volt, és még más kezdetek is várnak ránk, ebben bízom. És ez nemrég be is igazolódott, hiszen a szolgálat Ürmösről máshová szólította.
Így van, bár volt ezekben a beszélgetésekben, és a mi együtt gondolkodásunkban olyan válaszunk, vagy olyan, nem ígéretnek nevezem, hanem inkább elképzelés, ami tényleg valós volt, hogy mi olyan jól érezzük magunkat Ürmösön, hogy akár ott el tudnánk még hosszabb távon is képzelni az életünket, a szolgálatunkat. Valami mégis megszólított ebben a székelykeresztúri hirdetésben, vagy a lelkészi szolgálat betöltésében nem föltétlenül azt éreztem, hogy valakik nagyon-nagyon hívtak volna, de bizonyos véletlen egybeesések és érdekes találkozások egyszerűen úgy éreztem, hogy arra sodornak, hogy ezt meg kell lépni, ezt a lépést. Ennek elég sok oka és magyarázata, majd végül miért döntöttünk így. Még azért is korai erről beszélni, mert még úgy se tudom azt mondani, hogy ez egy jó döntés, vagy nem jó döntés. Döntés volt az is, hogy eljöjjünk Székely keresztúra, de döntés lett volna az is, hogyha nem jövünk. Én az egyik legnagyobb érvként számomra azt fogalmazom meg magamban, hogy kell az embernek és kell a közösségnek időnként a levegőváltozás, mondják az orvosok, hogy föl kell menni a hegyekbe, és levegőváltozásra van szükség. Akkor is, ha megszoktuk, és a megszokás is egy kellemes és biztonságos dolog, de időnként fölrázza a lelkészt is egy új gyülekezetnek a szolgálata, új kihívások elé állítja, megismerni új embereket, ott is azt a szolgálatot végezni, amit a másik gyülekezetben, de meg is újulni, illetve én őszintén hiszem azt, tudom, hogy nem biztos, hogy most az űrmösiek így gondolják, de biztos vagyok benne, hogy a gyülekezetnek is egy lehetőség, amikor változás van. Nem jobb vagy rosszabb, de bizonyos dolgok másképpen lesznek akkor, amikor egy új lelkész kerül oda, és ezeket a lehetőségeket áldásként kell megélni, és közben örülni az együtt töltött időnek.
Egy mondatban megfogalmazva, mi volt az első gondolat, amikor megtudták, hogy Székelykeresztúra kell költöznie?
Hát itt ebben a kérdésben ott van ez, hogy kell, tehát nem kellett, valójában ez az mi személyes döntésünk. Én egyáltalán nem akarom, hogy valahol is az az érzés keljen fel, hogy nekünk ezt itt kellett menni, hanem ezt mi döntöttük el, úgyhogy a felelősség az teljes mértékben a miénk. Hogy mire gondoltunk először is, az elválás, az elszakadás nehézségeire gondoltunk, hogy ez egy nehéz folyamat lesz, fizikailag, gyakorlatilag is egy költözés az egy sok tényezőt magába foglaló folyamat, de ugyanakkor lelkileg is elszakadni, elbúcsúzni, kisgyermekeinkkel úgy, ahogy lehet megértetni, hogy milyennek az egésznek az értelme, és ugyanakkor egy kíváncsiság és egy jó értelembe vett izgalom, hogy mi az, ami vár bennünket az új szolgálati helyen, megjegyezve azt, hogy a Székelykeresztúri Egyházközség azért az egyik legerősebb és legnépesebb gyülekezetünk, ahol a szolgálatnak minden terén megmutathatja magát az ember.
Mit érzett abban a pillanatban, amikor eljött az indulás pillanata, beültek az autóba, gondolom, és becsapodott az ajtó, elindult a kocsi, és irány akkor Székelykeresztúrnak. Milyen volt az az érzés?
Nem az volt a csúcspontja ennek a búcsúzásnak, hanem több volt az utolsó istentisztelet, az azt megelőző húsvéti ünnep, amikor mi úgy akartuk, hogy ne legyen ünnepi légátus diákunk, mert már a költözésnek a hangulata volt, és akkor két nappal az ünnep előtt a püspök úr bejelentette, hogy velünk szeretne ünnepelni. Az is egy nagyon szép és megható élmény volt számunkra, és a családunk számára, és a gyülekezet számára. Akkor, amikor elbúcsúztunk az iskolából, az is egy rendkívüli érzés volt. Ezek voltak azok a pillanatok, illetve azt hiszem, hogy amikor lefeküdtünk utolsó este, az úgy a magunk csendes családi hangulatába, az is egy nagyon megrendítő pillanat volt, amikor mi is és a gyerekek is tudták, hogy most itt az itthon, most fekszünk le itthon utoljára, és holnap már otthon fogunk az idegen helyen. Ugyanakkor a megérkezés viszont aránylag vagy várakozáson felül jól történt, pozitív fogadtatás volt, illetve mi is úgy érzem, hogy elég hamar megtaláltunk bizonyos helyeket, ahol már biztonságban is jól érezzük magunkat. Ez persze tovább folyik, ez az út.
Űrmösre és Székelykeresztúrra gondolva, hogyan látja a gyülekezetek közötti összhangot, hiszen ha a hit ugyanaz is, de a templom és a környezet azért más, új arcokkal és egy új vidékkel néz szembe.
Én amióta a lelkészi szolgálatban vagyok, illetve azelőtt is teológusként, de biztos azelőtt is, mindig vannak elválasztó vonalak a különböző gyülekezetek között. Említettem itt a bevezetőben, hogy az egyházközségek szeretik azt hangoztatni, hogy ők önállóak, autonomak, ami részben igaz, de azért jogilag és pénzügyileg is azért össze vagyunk egymással kötve. Nem éppen úgy van, hogy egy gyülekezetnek a vezetői teljes mértékben minden ügyben ők maguk a saját gondolataik szerint dönthetnek, hanem azért van egymás iránti felelősségünk, jogilag is és erkölcsileg is. De ezek a határvonalak ott vannak ilyen értelemben is, hogy városi gyülekezet, falusi gyülekezet, nagyváros, ahol szétszórva élnek az unitáriusok, vagy kisváros, ahol tömbben élnek az unitáriusok. Vannak olyan kis gyülekezeteink, amelyek kis lélekszámmal rendelkeznek, de szép nagy vagyonuk van. A városi gyülekezetben meg nagy lélekszám, és aránylag kevés az épület, kevés az anyagi lehetőség. Akkor mindig ezek a különbségek mindig feszültséget szülnek. Amit mi megéltünk, vagy most kezdtünk megélni Keresztúron, de udvarhelyen is láttam, és onnan Ürmösre kerülve, hogy azért hál' Istennek van összhang. Például arra gondolok, hogy azért az unitárius istentiszteletnek, vagy az unitárius egyháznak van egy olyan sajátos nyelvezete, vagy egy olyan sajátos szemlélete, amit felismer az ember a kis gyülekezetben, de felismer a nagyvárosban is, a nagy gyülekezetben. Nem beszélve arról, hogy a városi gyülekezeteink is gyakorlatilag a faluról beköltözött második, harmadik nemzedékes híveinkből állnak, tehát nem állnak egymástól olyan távol. Az egyértelmű, hogy nagyon kell dolgoznunk azon, hogy ez az összhang jobban megjelenítődjön az egyházunkban, hogy megtaláljuk azt, hogy egy gyülekezetben mi az, amiből többlet van, mondjuk anyagiakból, vagy munkaerőből, vagy szakmai tudásból, és a másik gyülekezetekben esetleg abból hiány van, akkor hogyan lehetne ezt úgy összehozni, ahogy ezekben a karitatív szervezetekben is arról hallok sokszor, hogy az a nagy művészet, amikor az ember megtalálja, hogy az embert, akinek valamire szüksége van, és megtalálja másik embert, aki abban tud segíteni, és a kettőt összeköti. És valahogy ez lenne az az összhang, ami a gyülekezeteink között meg kellene teremtődjön azért, hogy ne verseny legyen az egymás mellett élés. Sajnos mindig ez történelmileg így volt. Az egymáshoz közel álló falvak például versenyeztek. A ti papotok ilyen, a miénk olyan, vagy nekünk a templom ilyen. Ezért sokszor még utánozták is egymást ilyen értelemben, hogy érjék utol. Most ez el is hangzik az egyházi vezetésben sokszor, és kezdetleges próbálkozások már vannak is, például gyülekezetek közötti testvérkapcsolatok, vagy szolidaritás, akár anyagilag, de nem csak az anyagiakról van szó. Viszont ezek mindig azért kényesek, mert embereknek, lelkészeknek, vagy éppen világi vezetőknek a büszkeségéről is van itt szó. Ez a miénk, ez a mi tulajdonunk, itt mi gazdálkodunk, és ide ne jöjjön senki, hogy megmondja, illetve a másik gyülekezet tegye azt, amit tud, és nem vagyunk mi egymáshoz kötve. Én azt gondolom, mivel ez évtizedekig, vagy évszázadokig így volt, ez a különállás, ezért nem meredeken kell ezt a szolidaritást vagy összhangot megpróbálni, hanem el kell kezdeni beszélni róla a nagy gyülekezetbe, elmondani, hogy nekünk mondjuk Keresztúron, vagy akár Ürmösön igenis fontos, hogy a kicsi gyülekezetben, ahol van egy templomunk és egy lelkészi lakásunk és egy szép udvarunk, ott is maradjon, ameddig lehet egy lelkész, de akkor mi is kell annak segítsünk, mert nekünk is jó, mert mindannyian unitáriusok vagyunk, és valójában az összhangot itt élem meg. Én azzal is mentem el Ürmösről, hogy azt mondtam, hogy vagy az egyház, a háromszéki egyházkörből, hogy mi elbúcsúzunk, de ugyanazt az ügyet és ugyanazt az egyházat szolgáljuk továbbra is. Tehát ez az összhangnak az alapja.
Milyen volt Ürmösön lelkész esperesnek lenni, és hogyan tudná összefoglalni az elmúlt 15 évet, illetve az ürmösi korszakot?
Én ezt úgy fogalmaztam meg akkor, amikor utoljára az utolsó istentiszteleten prédikáltam, hogy voltak nem kis számban olyan pillanatok, amikor én úgy éreztem, hogy az Isten országába vagyunk. Nem folyamatosan, és hetekig, és hónapokig, de voltak olyan csúcsok, amikre együtt felértünk, és ott éreztük. Ha nem is tudtuk feltétlenül kimondani, de én éreztem, és én láttam azt, hogy a gyülekezetnek az aktív tagjai is érezték, hogy ez most valami nagyon szép. Most ezek például, amikor a templom felújult, megszépült, nem egyértelműen és egyenes úton, hanem sok kínlódással és sok feszültséggel, sok különböző véleménnyel, de a végén, mikor elértük a célt, akkor azt éreztük, hogy mindez megérte. Vagy akkor, amikor egy nagy országos rendezvénynek, nőszövetségi találkozónak, vagy zsinatnak adtunk helyszínt, akkor is sok-sok munka volt, és akkor úgy éreztük, hogy sikerült, és meg tudtuk csinálni. Vagy egy-egy belső lelki élmény, egy kis ünnepi istentisztelet, vagy egy kis rendezvény az udvaron, amikor együtt voltunk. Az is ezt az élményt erősítette bennünk, hogy Isten országában vagyunk, és ezek mindig arról szóltak, ezek az események, hogy ahhoz, hogy oda eljussunk, sokat kell dolgozzunk. Időnként a véleményeinket ütköztessük, elfogadjuk a másiknak a véleményét, ő is elfogadja a miénket, tehát, és ez csak úgy született meg, hogyha együtt tudtunk dolgozni. Amikor nem tudtunk, amikor én azt gondoltam, hogy egyedül kell, vagy tudok valamit megcsinálni, vagy más azt gondolta, akkor az mindig rossz ízű volt, és keserű volt. De alapvetően én ezeket látom kiemelkedő pillanatokként. Nem történelmet írtunk, mert nem ez a 15 év alatt valószínűleg két sor lesz majd a történelem könyvbe ez a 15 év, de nem is azt akartuk, hanem azt, hogy mi, akik ott vagyunk, megérezzük az Isten élményt ebben a templomban és ebben a közösségben.
Ha már beszéltünk az Ürmösi 15 évről, tegyük meg azt is, hogy beszéljünk arról a kis időszakról, ami azóta történt Székely keresztúron, csupán egy perc erejéig. Hogy látja az ottani jelenét?
Hát ez az ilyen ismerkedés, tapogatózás időszaka nem teljesen vaktába, mert azért jártam Székely keresztúron az unitárius kollégiumnak, a kolozsvári kollégiumnak, a testvér kollégiuma, a Berde Mózes unitárius gimnázium ott van, diákkorunkban is jártunk ott, légátus is voltam, sok ismerős unitárius egyháztag van, de azért mégis egy ismerkedés, egy tapogatózás, megismerni az egyházközséget, a várost, mi hogyan működik, nagy segítség és nagy támogatás ebben a lelkésztársam, akivel együtt végezzük a szolgálatot, aki egyelőre idegenvezetőm, aki mutatja, hogy mi hogy van, és próbálom ezt a sok információt és azt a sok újdonságot befogadni, és közben próbálok, amit tudok, ami bennem van az értelmemben, a lelkemben, hogy abból adjak már, így is ilyen értelemben is elkezdve a szolgálatot.
Igen, szokták mondani, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, de vajon mi következhet Székely keresztúr után?
Hát ez most kezdődött. Tehát úgy, ahogy én néhány hónapja egy kicsit meggondolatlanul azt mondtam, hogy hosszú távon Ürmösön akarunk lenni, úgy azért ebből tanulok, és nem fogok konkrétumot mondani. Most az következik, hogy én azt érezzem, azt szeretném, tehát úgy, ahogy Ürmösön bizonytalanul, sok szorongással kezdtem el a szolgálatot, ezeknek az érzéseknek a kisebb testvérei most is bennem vannak. Már nem úgy, mert egy pozitív élményen már átmentem, tehát tudom azt, hogy ez természetes, ez az érzés, de ugyanakkor várom azt a pillanatot, amikor azt kezdem érezni, hogy most már nem bemutatkozom, most már nem ilyen bizonytalan kezdőként vagyok jelen a gyülekezetben, hanem tényleg beindul a szolgálat, az élet az egyházközségben az én részvételemmel, és azt tudom érezni, hogy hasznos vagyok, és jót hozok a közösség számára.
Mit üzen az új szolgálati helyéről az ürmösieknek?
Hát majd elmondom, mert még lesz találkozásunk személyesen is, de tudom, hogy hallgatják sokan a mai műsort élőben is, talán utólag is meg fogják hallgatni. Én csak azt tudom üzenni, amit elválásunkkor is mondtunk, hogy emberek is és intézmények is biztos vagyok benne, hogy gondolkoznak és gondoskodnak majd arról, hogy a lelkészi állás betöltődjön, a lelkészi szolgálat folytatódjon, de mindezek fölött abban is meg vagyok győződve, ugyahogy nem csak emberi akarat vagy szándék vezérelt engem oda Ürmösre, hogy mi találkozzunk, hogy most is működik az a gondviselés, az isteni akarat, amely most valaki mást akar, hogy oda menjen, és akkor ugyanolyan szép élmények és ugyanolyan Isten országa pillanatok várnak rájuk is és ránk is.
Igen, ez nem egy kis dolog, ami most önnel történt, hiszen hogyha arra gondolunk, hogy minden változik és változik, ez az élet rendje, de vannak sokkal kisebb dolgok, amik nagyon megváltoztatják akár az életünket is. Lelkész úr, hiányzik-e már Ürmös?
Nem csináltuk meg, de én gondolkoztam azon, hogy mivel hogy a családban ugye a felnőttek döntöttünk a változásról, arról, hogy menjünk Székelykeresztúrra, a gyermekek ők nagyon őszintén kifejezték azt, hogy nekik egy otthonuk van, és ott vannak a barátok, ott az iskola, és nem hogy nem fogadták el, mert elfogadták, de nagyon őszintén kimondták, hogy nekik eszük ágában sincs, hogy nem örülnek egyáltalán. És akkor én magamba gondoltam, hogy kellene egy nagy ilyen táblát készítsünk ketté osztani, és akkor baloldalra azt, ami jobb lett az életünkben, azt, ami pozitívumot hozott ez a változás, és akkor jobb oldalra azt, ami jobb volt, ami hiányzik, ahogy megfogalmazódott a kérdés. Természetesen hiányzik. Most láttunk néhány fényképet a pünkösdi ünnepről, és akkor megszólaltak ugye az emlékek, hogy ott álltunk mi, de ugyanakkor bennem megnyugvás is volt, hogy volt egy fiatal lelkész növendék, egy fiatal diák, aki ott állt, ahol én álltam, és az olyan megnyugtató volt, hogy az élet megy tovább, van egy beszolgáló lelkész, tehát nem vette le a kezét senki, sem ember, sem az intézmény, de ismétlem, hogy főleg a Jóisten nem veszi le a kezét erről a gyülekezetről, amely keresi az Istent, és keresi az egyházi közösségnek a közelségét.
Milyen volt az a pillanat, amikor először lépett be a székelykeresztúri unitárius templomba, nem úgy, mint látogató, hanem úgy, mint lelkész?
Hát két ilyen pillanat volt, mert az első vasárnap nem szolgálatot végeztem, de bemutatkoztunk a családunkkal az urasztala mellől. Az egy rövidebb pillanat volt. Amikor szolgálatot végeztem, akkor azt hittem, hogy feszültebb leszek, vagy izgulni fogok, de épp azt ismertem fel, hogy nekem nem kell mást mondani, mint Ürmösön. Tehát ugyanazt az evangéliumot, ugyanazt az unitárius hitet kell beszélni, és ettől magamat úgy kívülről látva én úgy éreztem, hogy meg vagyok nyugodva, és hogy én hiszem azt, hogy ezen az úton, aki elindított, az velünk fog együtt jönni.
Lelkész úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben. Köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést. Isten áldja, és sok sikert kívánunk.
Köszönöm szépen én is a meghívást, örvendek, hogy most már miután elég sokszor felvételről beszélhettem, most megláthattam a stúdiót, először járhattam itt, és hogyha van meghívás, akkor én azt mondom, hogy úgy hívjanak meg, hogy akkor eljövök.
Először, de nem utoljára ezt ígérjük. Kedves hallgatók, az összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Szabó előtt székelykeresztúri unitárius lelkész nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök, az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.